Gyerünk beszélgetni a szexről! Rendeljen játékokat a lollipop.hu webshopról az elégedett szexuális élet érdekében. A lollipop.hu-nak köszönhetően.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Mi a Fem Podcast. Én Luca vagyok, és körünkben van vendégünk, Zsolt, Horváth Zsolt. Szia, Zsolt!
Sziasztok! Szia, Luca!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Hát nekünk már volt együttműködésünk korábban, meg lesz is, a Kultikus Podcastbe hívtatok meg vendégként, és ezt nagyon élveztem, és ott fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon, nagyon szeretnék veled egy beszélgetést csinálni. Hát nagyon sok rétű vagy, és sokféle területen tevékenykedsz. Az egyik az újságírói, mi voltod, a Fenom magazinnak vagy a vezető szerkesztője, illetve a Roma Versitasnak vagy a kommunikációs menedzsere, és a Kultikus Podcastnak a hostja.
Ugye egy adásban már voltál benne nálunk, akkor hát egy podcastelésről volt szó, meg közösségi médiáról. Most nemrég voltál benne nálunk, akkor a nosztalgiáról beszélgettünk, meglátjuk, hogy kikerül-e addigra, amikor ez kikerül. hogyha kikerül, akkor majd hallgassátok meg, hogyha pedig nem, akkor meg várjatok egy kicsit.
igen, és nagyon tetszettek a témáitok egyébként, mert azért itt mi a fennben kicsit más irányt veszünk, társadalomkritika, párkapcsolatok, szex, szexualitás, feminizmus, mint egy ilyen ernyőfogalom ezeknek a témáknak, de hogy nagyon örültem, amikor így a podcastelés került témába, mert hogy erről így jól esett reflektálni veletek közösen, úgyhogy igen, ezt az adást már hallhatjátok. Mesélsz, hogyha már a Kultikus jött szóba, mesélsz először arról egy pár mondatban, hogy micsoda, mióta vagytok, mi a tevékenységeteknek a fő célja?
A Kultikus az egy két szervezet lábán álló podcast. Az egyik szervezet a Fenom magazin, amelynek én vagyok a vezető szerkesztője. Amikor elkezdtük a Kultikust, akkor még csak újságírója voltam. Csak. Mindegy. Lényeg az, hogy akkor még újságíróként dobtam be ezt az ötletet a magazinnak. És van egy másik lába, mint szervezet, ez a Polémia Intézet. Ez az egyesület politikatudomány és társadalomtudományok népszerűsítésével foglalkozik, fiatalos nyelvezettel, fiatalos projektekkel, hogy mondjak egy példát, például van egy olyan játékunk, ami arról szól, hogy a Star Wars, a Star Wars-nak a keretei között kell politikai döntéseket hozni, és ennek az a lényege, hogy megmutassuk azt, hogy tudom én mondjuk felrobbantani a halálcsillagot, az nem egy olyan egyértelmű döntés, mert annak lehetnek hátrányai, visszaüthet valahonnan, de lehet, hogy egy tök jó döntés, akkor mindenki van következménye. És ennek én a tagja vagyok, ezt így dióhéjba azért vagyok a tagja, mert még 2018 környékén léptem be, akkor még hát nem voltunk hivatalos szervezet, ez egy formálódó diákközösség volt, én akkor kortájt végeztem el a szociológiát, uh-huh. És nekem akkoriban még voltak olyan álmaim, hogy majd elmegyek egyetemre tanítani, meg kutatni, meg könyveket írni, meg ilyenek.
És most már nincs?
Most abszolút nincs. Majd erről mesélek szívesen, hogyha oda jutunk. Most már abszolút nincsen, de tagja maradtam, mert nagyon megszerettem ott az embereket, meg ez egy nagyon jó kis közösség, meg jó ennek a része lenni, meg ez az enyém is, tehát, hogy ezt a szervezetet így közösen építettük, ennek jó látni egy olyan dolgot, amit még egy kocsmában és sor mellett kezdtünk el megbeszélni, hogy tök jó lenne ilyet csinálni, azt most már aktívan csináljuk.
De jó.
Szóval igen, és akkor a Kultikussal nekünk az volt a célunk, hogy popkultúráról beszéljünk, de mélyebben. Uh-huh. Tehát szoktuk, tehát még a kezdetekben ez is volt egyébként a szlogenje a podcastnek, ez nem tudom, hogy még nincs erről hivatalos döntés, hogy ez még áll-e. Kicsit arrogáns módon ezt alkottuk meg, hogy új megvilágításba helyezzük a popkultúrát, de körülbelül tényleg ez a célunk ezzel a podcasttel, hogy nem Joe Roganről beszélgetni, vagy a nem tudom, a Beatlesről beszélgetni, hanem arról beszélni, hogy ők miért jelentősek, miért nem jelentősek, milyen vitákat hordoznak magukba.
Tehát azért itt a szociológiai vénád bekapcsol, ha nem is egy könyvtárban kutatsz, de...
Igen. Tehát, hogy például mondjuk a kezdeti, az első adásunk az mondjuk a punkról szólt, és arról, akkor is arról beszélgettünk, hogy a Sex Pistols most jó-e, vagy csak egy nagyon jól megmarketingelt boyband volt, hanem arról beszélgettünk, hogy miért ennyire jelentős a punk, milyen hatása van a napjainkra, illetve hogy mivé sínlődött, vagy mivé vált jelenleg a punk, mint zenei műfaj, meg mint mozgalom.
Uh-huh. Nagyon érdekes. És akkor még van egy lába a te foglalatosságaidnak, ez pedig a Roma Versitas.
Igen.
Ott milyen pozíciót töltesz be már, mint hogy ott mivel tevékenykedsz. Vagy először mondjuk csak el, hogy a Roma Versitas az mi szerintem az fontos már, mint hogy mi most igen. Így egymás között így jól elbólogattunk, hogy igen, ott dolgozol, de hogy mondasz egy-két mondatot arról, hogy ez az intézmény?
Igen, ez egy 1996 óta fennálló alapítvány, ami roma oktatással foglalkozik. A kezdetekben én úgy emlékszem, hogy egyetemistákra koncentrált, tehát kifejezetten egyetemistáknak szóló programok voltak, és azzal segítették a roma diákokat, hogy egyetemi diplomához tudjanak jutni. Ez pár évvel ezelőtt kibővült egy középiskolás programmal, melynek az a célja, hogyha hozzánk kerül egy 15-16-17 éves diák, aki középsuliba tanul, akkor segítsünk neki pályaválasztásban, segítsünk neki tantárgyi felkészítésben, angol nyelvi felkészítésben, kapnak mentálhigiénés tanácsadást, egyébként az egyetemistáink is kapnak azt, hogyha igénylik, meg kapnak pályaválasztási tanácsadást, sőt, tudunk abban is segíteni bizonyos például egyetemista diákjainknak, hogyha van vállalkozási ötletük, akkor mi azt segítünk nekik menedzselni, hogy mikre érdemes figyelni, hogyan kell ezt csinálni, hogyan kell egy üzleti tervet megírni. Szóval egy abszolút teljes oktatással foglalkozó szervezet, és 96 óta 300-400 diákot segít, roma diákot segített diplomához ez a Roma Versitas. Én ennek a diákja voltam még tavaly, még egyébként onnan ismerjük egymást az utcával, hogy egy projekt keretében ő tartott nekünk egy előadást, és akkor mi ott nem tudom, valahogy levadáztuk egymást.
Jó, köszi szépen, nagyon, nagyon érdemes egyébként, hogyha még nem ismeritek ezt a szervezetet, érdemes bekövetni őket és tájékozódni, mert szerintem fantasztikus. Egyébként a Bogi volt itt a Mi a Fem keretein belül, úgyhogy nagyon-nagyon kiváló beszélgető partner.
Illetve YouTube-on hallgassátok a Romaként podcastet, ami az alapítványnak a hivatalos podcastje, videós podcast, ennek én vagyok a hostja. Első vendégünk Egedős Józsi volt, most a visszatérő adásunkban, korábban pedig még Varga Erikával beszélgettem, a Romani Designnak a alapítójával, tervező, divattervezőjével, úgyhogy ezt is folyamatosan gördítjük előre az alapítvánnyal.
Nagyon szuper. Fú, hát te is jó sok mindent csinálsz. Most erre rá kellett eszmélnem.
Szerintem például mondjuk a fekete vonat a 90-es években tett a legtöbbet azért, hogy mondjuk a romák egyről a kettőre jussanak. És nem azért, mert pénzt adtak a romáknak a nyolcba, hanem azért, mert létre tudtak hozni egy olyan közösséget, egy olyan közönséget is, meg egy olyan feelinget, egy olyan vibe-ot, ami nagyon inkluzív volt a nem roma magyaroknak is, és ők együtt tudták jól érezni magukat. Lehet, hogy van, amikor például a zene a legnagyobb segítség.
Érdekes, hogy említetted a fekete vonatot, mert hogy pont tegnap jött ki a péntek esti Partizánban az Zelá Juniorral a nagy interjú, és akkor ott a fekete vonat újra éledésének kapcsán ugye őket is, a Bitet is, meg a Fatimát is meginterjúolták. énekeltek is, és akkor mindenki kellően, ha már nosztalgia volt a téma, akkor kellően nosztalgikus hangulatba került, szerintem a közönség is, meg a nézők is. Te láttad ezt a...
Igen. Miközben mentem a Máncsomért, hallgattam, meg miután hazértem, megnéztem a Szolgáló lány mesét, és akkor utána befejeztem ezt az, a junior interjút.
Ez egy jó mix.
Igen, tegnap én otthon ülős estét tartottam, inkább úgy döntöttem. Ez szerintem egy szuper interjú, szerintem a junior ez egy tök értelmes ember. Nyilván vannak dolgok, amikkel én nem értettem egyet abba azokban, amiket mondott, de érződik, hogy ő egy tök értelmes ember. Meg ez érződik is a karrierjén egyébként. Mm. Tehát, hogy az, hogy ő ekkora karriert futott be, ennyire jól áll financiális szemszögből, az nem véletlen. Tehát ugye ezért dolgozik, megdolgozik folyamatosan, jól építi a karrierjét.
Mm-hmm. Abszolút. Ha már ilyen nosztalgiáról beszéltünk, meg a popkultúráról, akkor forduljunk rá arra a témára, hogy engem nagyon érdekel, ugye most az új maszkulinitásokat dobtuk be, mint téma a mai epizódnak, és nagyon érdekel, hogy kik azok a popkulturális figurák, akik neked így árnyalták a gyerekkorodat, mint férfi szereplő, mint férfiasság, mint ilyen férfi attribútumok, amivel esetleg tudtál azonosulni.
Az árnyalás alatt mire gondolsz, hogy...
Hát ami a saját férfi énképedet is árnyalta, tehát hogy...
És popkulturális személyiségek? Hát nagyon jó kérdés, nem tudom. Ezt tudom, hogy tiniként én nagyon rajongtam a Pete Doherty-ért. Szerintem sokan most már nem ismerik sajnos, ő a Baby Shambles-nek volt az énekesgitárosa, meg a The Libertines zenekarnak volt az énekesgitárosa.
Meg a két mosznak a csávója.
Most akartam rátenni arra, hogy ő az ilyen utolsó klasszikus rockstar, aki szétkábozta magát, börtönbe volt, öltönybe, meg kalapba járt, és két mosszal járt, nem tudom, másfél évig. Tehát, hogy ő azt a teljes package-et így ki tudta maxolni. Nem ez volt egyébként, ami nekem nagyon tetszett a Pete Doherty-ben, hogy szétkábozza magát Amy Winehouse-zal, hanem egyrészt baromi jó stílusa volt, meg van mai napig egyébként eszméletlen. A másik meg, hogy nagyon jó a zenéje. A Baby Shambles az egy baromi jó zenekar volt, és Pete Doherty az híresen jó dalszövegíró. Szerintem az utóbbi 20-30 év egyik legjobb szövegírója. Abszolút. Tehát, hogy mindent egybevéve az egyik legjobb szövegíró az utóbbi 20-30 évből. Viszont ő nem egy ilyen nagyon maszkulin sehol. Tehát, hogy jó, most már izé látszódik rajta, vagy elhagyta a kábítószereken. Hála jó égnek egyébként, mert soha nem nézett ki olyan jól ki, mint manapság. De hogy akkoriban 2007-8-ról beszélünk, meg 2009-ről. Uh-huh. Egy ilyen nagyon vézna, vékony karakter volt, meg tényleg ilyen öltönyben járt, voltak feminin vonásai. Igen, ő például egy tök nagy mintakép volt. Uh-huh. Én nagyon bírtam azt a stílust, amit ő nyomott.
Mi az, amit így üzent neked, mint férfikép? Mert hogy tényleg nem egy szokványos férfiképről beszélünk, tehát, hogy ilyen nagyon vékony volt, hogy mondtad, hogy ilyen feminin vonásai voltak. Tehát,
hogy nem volt különösen szép feje, szerintem.
Igen, de hogy mégis valahogy, hogy olyan volt a marketingje, mint ez a szomorú tekintetű rockstar, és akiért így oda vannak, meg hát egy ilyen barátnője van, mint két mosz, tehát hogy...
És oda voltak a nők érte.
Igen. Mondjuk azért a rock and rollnak a világa azért mindig is valahogy talán egy ilyen kivételt képezett a férfiasság tekintetében, hogy azért a rockzenészek között mindig voltak annyira ez a hosszú haj, smink, most idézőjelem, tehát hogy azért mindig voltak ilyen kívülállóság jelzők, amik a hagyományos maszkulinitáson kívül estek, és mégis elfogadhatónak tartotta a többség.
Igen, de közben meg azért ott volt a bőrdzseki, a terpesz, a viszki és cigi szag, meg az izzadság szag. Uh-huh. Egyébként ebbe is belemeltünk majd nem sokára, hogy nekem azért ezekkel kapcsolatban van kritikám, de nyilván rock and roll az jobban megengedte ezeket a feminin dolgokat, például a hosszú haj mondjuk, de végső soron az is beleolvadt a maszkulinit, mint az ilyen nem tudom, hogy lehet mondani, mert miért, most nem mérgező maszkulinitásnak ezt nem mondanám, de inkább az, hogy végül az is egy maszkulin képpé tudott válni. Uh-huh. És tényleg ott van, tehát szerintem a 70-es évek rock and roll egy baromira körbejárja, tényleg ez az izzadság szag, viszki szag, ez a bagó, ez a, nem tudom mi, ez a terpesz, és akkor pózolunk, és nagyon kemény, nem tudom. De Pete Doherty nekem azt tanította, vagy azt mutatta, hogy lehet valaki úgy férfias, meg iszonyatosan jó ízlésű ember, hogy közben egyébként érzelmes ember. Uh-huh. Tehát, hogy egyébként vannak érzelmei, ő ezt nem fél kifejezni, ő elsősorban a művészetén keresztül, de hogy ennek, hogy mondjam, az ő zenéjének, tehát van egy nagyon vad oldala, mert ők tényleg, amikor a Libertines-szel nyomultak, akkor ilyen, nem tudom, a bárok a szanaszél verték, meg ezért, nem tudom, még a Pete Doherty mondta, hogyha az Oasis a nép zenekara volt, akkor a Libertines azoknak volt a zenekara, akik a nightclubnak hátsó része, mi ez? Ah, nem jut eszembe.
Backstage?
Nem backstage, sikátorában, akik a nightclub sikátorában a szemetes mellett szét vannak feküdve. De hogy van neki egy nagyon költői oldala, és ez például mondjuk az olyan számokban, mint például az Albion, az baromi jól lejön. Tehát az a szám, az például ez kvázi szerelmes vers Nagy Britanniának, de hogy ez nagyon-nagyon szépen megfogalmazva az egész, vagy most nemrég hallgattam az új szólólemezét, ami Pete Doherty and the Puta Madres, most csinált egy ilyen formációt, és ott is ott az például már nem annyira vad lemez, az egy nagyon szép költői lemez, tényleg, tehát hogy le a kalappal előtte, nekem ő ezt tanította meg, aki még ilyen nagy. De ő nem csak mint maszkulinitásban volt példakép, hanem mint egy nagyon nagy példakép, uh-huh. az abszolút az Oasis. Tehát uh-huh. Liam és Noel Gallagher, velük nagyon tudtam azonosulni, tudod? Mert ők külvárosi, manchesteri prolik, uh-huh. akik egyik pillanatról a másikra a világ legnagyobb rockstárjai lettek, és ugyanazok az emberek maradtak. Tehát nézem az én 95-96-os felvételt, hogy a Manchester City stadionjába fellépnek, az emberek meg vannak őrülve, mert a karrierjük csúcspontján vannak, és a Liam Gallagher felmegy egy umbró melegítő szedbe, meg egy dobos sörrel a színpadra, és üvöltözi, hogy I'm not for it. És mondom, ez kurva jó, tudod. Tehát ez zseniális. És mindemellett nekik is ott, és bunkó prolik voltak, meg azok mai napig egyébként, és ezért szeretjük őket. Jó, Noelt már annyira nem, mert egy kicsit ilyen nagypapa, zsörtölődő nagypapa, Liamet jobban szeretjük, egy jobb fejcsávú szerintem, de hogy közben meg a zenéjüknek rengeteg baromi érzelmes, tehát annyira érzelmes daraik vannak. Tehát a Verdi di Tolgo Vrangot nagyon tudom ajánlani mindenkinek, ugye a Don't Look Back in Anger, Wonderwall, az két nagy sláger az Oasis-től, Cast No Shadow, gyönyörű szám, tehát hogy minden mellett, hogy ott van bennük ez a proli munkásosztálybeli külvárosi mentalitás, valahogy ők is, nekik is mindig ott volt ez a szív és lélek, és hogy lehetünk érzékenyek, és akkor, és ez egy tök jó dolog. Még úgy is, hogy egyébként a magánéletükben borzalmasak.
Igen, ez nekem nagyon érdekes, ahogy ezt mindig így kiemelted, hogy hát milyen lánglelkű poéta volt ez a Pete, vagy még mindig ez a Pete Doherty és az érzelmes számok, szóval, hogy érdekes nekem az is, hogy, és nem véletlenül jött be ez a rock vonal, hogy kicsit amikor ezekről a maszkulinitásokról beszélünk, akkor a társadalom talán megengedőbb a művészetek felé. Tehát azt mondják, hogy hát egy férfi legyen ilyen, egy nagyon határozott és beskatujázott férfikép, de hát ha művész, akkor hát végül is elnézzük neki azt, hogy kicsit úgy a sarokba, kupolodba pityereg néha, verses kötettel a kezében, és akkor hát nagyokat alkot. Tehát, hogy ez is érdekes nekem, hogy van ez a rétege a társadalomnak, ahol végül is ezek kiengedhetők, és akkor ez a művész létezés tulajdonképpen egy ilyen kivételt képezhet az ilyen klasszikus férfi képtől, vagy te ezt hogy látod?
Nem tudom, nyilván a művészek azok több pest kapnak abból az indokból, hogy ők a művészek. Amúgy még Thom Yorke volt, aki nekem egy nagyon nagy idolom, nagyon nagy Radiohead rajongó vagyok. És ő például benne aztán nincsen szerintem ez a klasszikus maszkulinitás, még annyira sem, mint Pete Dohertybe, de nem tudom, nekem egyszerűen csak cool a csávó. Tehát ő azért cool, mert egy ilyen fura. De nyilván persze művészek azok mindig több pest megkapnak ilyen téren. Hát nekik úgymond ez a dolguk, hogy kihozzanak érzelmeket a hétköznapi emberekből, azokat a mély érzelmeket, amikről meg ők se tudják, hogy ott van, vagy pedig tudják, csak nem tudták eddig kifejezni, és itt egy ember, aki ki tudja fejezni azt, hogy mit tudom én, mennyire szereti a feleségét, vagy azt, akit elhagyott, vagy mennyire utálja a társadalmat, bla 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 bla. Persze, de közben meg szerintem itt a nagyobb kérdés inkább az, hogy ez alakítja el viszont a közönséget.
Uh-huh.
Tehát, hogy például a Pete Doherty az a korabeli közönségét, akik random 16-18 éves angol dúdok voltak, mit tudom én, Sheffieldből, mint az Arctic Monkeys egyébként, azoknak tudta a gondolkodásmódját, meg az érzelmi, inkább az érzelmi világát alakítani azt, hogy mondjuk Baby Shambles-t hallgattak, vagy azok a foci meccsre járó brit férfiak, akik Oasis rajongók voltak, az érzelmi világukra egyébként hatott-e, hogy ott áll a színpadon egy ugyanolyan ember, mint ő, pláne, hogyha együtt verekedtek még a 80-as években, mert Noel Gallagher az futballhuligán is volt a 80-as években, és ott áll, és egy ilyen, nem tudom, vonósokkal kísért gyönyörű, szép balladát énekel az egyik legjobb barátjának, mert a Cast No Shadow, az nem is egy szerelmes szám, az egyik legjobb barátjának szól. Richard Ashcroftnak, ő a The Verve énekese volt. Az ő nagy slágerük volt a Bittersweet Symphony, az is egy zenekar, amit nagyon szeretek egyébként. Csak az, hogy mondjuk erről nincsenek kutatások, meg nem is tudom, hogy ezt hogyan lehetne kutatni, hogy ezek az emberek ténylegesen érzékenyebbek-e, mert ugye ugyanez a közösség meg kitermeli a puha fiúkat. Tehát ezek az emberek meg kötődnek az Camus-t olvasók, Arctic Monkeys-t hallgatók, nem tudom, Vans cipőbe járók, meg nem tudom, hogyan lehet ezeket még jobban sztereotipizálni, hogy megjelenjen
a fejlet.
Mumira járók, igen, bini sapkát hordók, és ugye a puha fiúk Instagram oldal is arról szól, hogy egyébként bennük is ott van a toxikus maszkulinitás, csak ez felvesznek egy ilyen szerepet, hogy ők ezek az ilyen, nem tudom.
Szerinted ez szerep?
Abszolút.
Vagy ez egy póz, ez a szokbolyság?
Persze.
Nem lehet, hogy valaki tényleges. Nem tudom, nekem az egyik ismerősöm mondta, hogy egy srác, hogy így végiggörgette, látta, hogy van ez az Insta account, a puha fiúk, végiggörgette, és így magára ismert, mert nem szó szerint ez, hogy ő írta az egyiket, csak hogy így magára ismert magában így a stílusban, és akkor így beszorongott ezen, hogy wow, akkor ez most már ciki, hát most már az is gáz a társadalom szerint, vagy hogy azt gondoltam, hogy hát itt azért van egy felvevő közönsége az ilyen érzelmesen kommunikáló srácoknak, de most már ez is ki van karikírozva, hát akkor mi legyen?
Hát hogyha ezzel pózolsz azért, hogy most csúnyán fogalmazva a csajhoz jussál, akkor most az mennyire őszinte? Mert most érzem, hogy én is olvasok, én is szeretem Camus-t, én is olvasok, hallgatok Radiohead-et, én is nagyon szeretem, én például a legújabb Arctic Monkeys vonalat is tökre bírom, ami egy sokkal több ilyen downtempóbb, mit tudom, ilyen Leonard Cohen-esebb vonal, én is szeretem Cseh Tamást, meg van Vans cipőm is otthon.
Tehát akkor egy full fiú vagy?
Hogyha ezek a kritériumai, akkor lehet azt mondani, hogy igen, de hogyha a pózolást mellé veszük, én azért szerintem nem pózolok ezzel. Tehát, hogy bennem nincs ilyen, hogy hát nem tudom, így mutogatom a Kafka könyvemet, meg azon. Itt ez a levegyek a kávézóba a kis deszkámmal, leülök, és akkor előveszem, hogy jól látható legyen, hogy én Krasznahorkai Lászlót olvasok.
Tehát, és szomorú tekintettel bele bámulsz a macsalattétban.
Igen.
Hát, igen, szóval, de nem tudom, hogy van-e olyan puha fiú, aki ezt mint identitás fölvette. Tehát, hogy a póz az egy dolog, de hogy ez vajon tényleg egy ilyen identitás meghatározó.
De ez nem egy olyan dolog szerintem, hogy felkelsz egy reggel, belenézed a tükörbe, és azt mondod, hogy na, én most az ő csajokat szerezzek, puha fiú leszek. Tehát, hogy ez nem így működik. Ez olyan, mint mondjuk veszünk egy általánosságba vett rossz embert. Mit tudom én, egy ország diktátora, aki elnyom embereket. Ő se úgy kell fel egy nap, hogy belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy én egy rossz ember vagyok. Tehát én nem, tehát és most nem azt akarom mondani, hogy a fiúk olyanok, mint egy Kim Jong-un, mert nem ezt mondom, csak hogy nincs ilyen, hogy az ember reggel fel kell, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy most én nagyon kemény rocker vagyok. Tehát egy bele csúszol stílusokba. Igen. De ez nem úgy működik, hogy most akkor veszek ilyet, meg veszek olyat, és akkor olyan leszek, hanem így formálódsz, aztán vagy észreveszel ebből valamit, vagy nem. Tehát most...
Mm-hmm. Igen, de ez sokféle póz van egyébként, és ezek sok halmaz találkozik is, tehát nekem ez az ilyen intellektuális póz, azért ez is egy ilyen, és ez is kötődik.
Fú, de utáltam mindig is. Gyűlölöm.
És ez is kötődik végül is ehhez a puha fiúsághoz is egy kicsit, de hogy tök érdekes nekem az, hogy mikor a zenészekről beszéltünk, nekem két alak villant föl, az egyik a Tokyo Hotel. Biztos emlékszel rá.
Hogy ne.
Zseniális. Emlékszem, amikor így az ilyen magazinokban így először megjelent, és így teljesen lesokkolt egyrészt azt, hogy mennyire vékonyak, mennyire furcsa a hajuk, hogy az egyik srácnak rasztája volt, a másiknak meg ilyen óriási fekete tollazata, és hogy piercing, és hogy nem is tudom, és aztán utána rájöttem, hogy hát akkor én így szerelmes vagyok, és aztán nem értettem, hogy, mert először én azt hittem, hogy a frontember, ő volt a Tom.
Hú, nevekre nem emlékszem el. Viszont majd még egy emberről akarok beszélni, hogyha már puha fiúk előkerültek, igen.
Szóval, hogy egyértelműen ők egy ilyen puha fiú boyband volt, nyilván nem a Backstreet Boys-os vonalról, de hogy...
Boyband volt.
De hogy egy boyband volt, igen, és hogy én először lánynak néztem a front énekest, és aztán utána meglepődtem saját magam is ezen a furcsa kis plátói vonzalmon, és hogy emlékszem, hogy akkoriban volt egy ilyen felfutás, egyrészt talán a tinédzserkor is szól erről, hogy azért nem az ilyen legszőrösebb, nem tudom, Sean Connery az idolod mondjuk 14 éves lányként, hanem egy ilyen puhább férfi típus, tehát Leonardo DiCaprio, meg mit tudom én, kik mentek akkoriban, igen, Tokyo Hotel, tehát hogy ahhoz is van most ezek a K-pop idolok, akinek szintén ilyen nagyon feminin vonásaik vannak. Szóval, hogy a tinédzser lányok, azért azt gondolom, hogy van egy ilyen időszak, amikor ehhez a fajta maszkulinitáshoz vonzódik az ember, vagy lehet egy ilyen időszaka. A másik pedig a Michael Jackson jutott eszembe. Tudom, hogy már nem mondjuk ki a nevét, de hogy emlékszem, amikor így anyukámmal néztük a klipjeit, és akkor így megkérdeztem tőle, hogy, mert hát tudtam, hogy ő egy fekete férfi, de így megkérdeztem anyukámat, hogy miért néz úgy ki, mint egy fehér nő? És hogy utólagosan azt érzem, hogy mivel neki is volt egy gyakorlatilag egy ilyen popkultúrás isten státusza, ezért ezeket a kérdéseket nem is, tehát akkoriban szerintem nem tette föl gyakorlatilag senki, vagy én ezek a kérdések nagyon reflektálatlanul.
Szerintem is, még egy, most én, még nekem így Jack Orwell 80-as évek, az Eddie Murphy jutott eszembe. Ugye ő se egy ilyen kipattintott dörák volt, vagy valami, hanem egy ilyen szálkás, de vézna, kicsit alacsony, feminin vonásokkal rendelkező faszi volt, és elképesztő ikon volt a 80-as években.
Igen, mondjuk azért tehát ugye a fekete karakterek az amerikai filmekben, az egy külön érdekes valami, tehát, hogy ilyen elemezhető téma, de valóban egyébként.
De szerintem, nem tudom, de szerintem a férfiak fejében van az, hogy ez a Sean Connery típus, ez a nők álma, szerintem.
Pedig egy jó Sean Connery.
azt nem mondtam, hogy nem lehet ezekhez az emberekhez mozdulni. Csak szerintem sok férfi azt hiszi, hogy attól, hogy valakin vannak feminin vonások, akkor az már nem lesz egy nőnek vonzó, de szerintem meg ez így nincs így.
Igen, egyébként erről statisztikákat is olvastam, hogy a férfiak sokkal, tehát hogy a férfiak fejében egy sokkal maszkulinabb kép él arról, hogy a nőknek mi tetszik, mint ami valójában.
Igen.
Tehát, hogy ők lehet, hogy így úgy képzelik, hogy a The Rock az egy ilyen általános idol, és akkor ehhez képest meg meg egy, nem tudom, egy Colin Farrell is egy, tud lenni egy teljesen.
Hát rengeteg cikk megkutatás már erről, hogy egyébként ez az ilyen six-pack, meg nagyon kipattintott test, úgy általánosságban a nőknek kevésbé vonzó, mint mondjuk az ilyen szálkásabb, vagy deadbadabb, tehát ami nem ilyen teljes kőkemény színizom.
Mhm. Igen, hát van ez a két véglet, és azért érdekes, hogyha most csak így Hollywoodra tekintünk például, hogy ez a spektrum, ami az egyik végén én így a Timothy Chalamet tenném, uh-huh. és a másikba pedig a hogy is hívják ezt a filmsztárt, aki az Aquaman volt.
Hú, nem tudom. Ezeket az ilyen Marvel, nem tudom, hogy ez Marvel-e, de ezt nem vágom.
Na, majd eszembe fog jutni, tehát hogy a nők nagy álma, és hogy vagy akár a rock, tehát hogy ez a két véglet, és hogy nagyon érdekes, hogy ezek a karakterek most már így párhuzamosan léteznek. Tehát, hogy érdekes, mert nekem volt egy ex-barátom, aki modellkedett annól, és hogy ott is a modellek között is nagyon megvoltak ezek a kategóriák, hogy de akár mondom éves szinten, hogy most az a trendi, hogy ilyen szomorú tekintetű softboy karakterek, és hogy szálkásabb típus volt, és akkor így tök sok munkától emiatt így elesett, hogy nem volt előnyös ez a kigyúrtabb szálkás alkat annyira, mert az inkább ez a David Beckham-es parfüm vonalat képviselte, és azzal meg nem tudtak a kifutón annyira mit kezdeni. És aztán most azt érzem, hogy így tök sok ilyen párhuzamos létező van valahol.
De most szerintem ez jó. Tehát, hogy most így többféle férfi test is van. Van a six-pack, meg van a nem six-pack, meg van a kicsit húsosabb, meg van a kevésbé húsosabb, és hát most szerintem mindenki megfér egymás mellett.
Szóval... Igen, igen, csak annyira ellentmondásos, hogy ebben az ilyen body positivity érában élünk, és hogy talán így, ha a női testekről beszélünk, akkor is ilyen nagyon végletes dolgok termelődtek ki, hogy itt a Kardashian érában beszélünk testpozitivitásról, és közben meg tehát ilyen elképesztő testmódosítások és plasztikai műtét hullám van, azzal párhuzamos, hogy fogadd el magad úgy, ahogy vagy, és le a diéta kultúrával, és le a mérgező maszkulinitással, meg ezeknek a megjelenéseivel.
Nem tudom, tehát hogy ki diktálja a trendeket, és miért diktál bárki trendeket, hogy nem tudom. Nem tudom, most értem a Kardashianok is, olyan múltkor azt hallottam, vagy olvastam, hogy elkezdtek a fenekükből lejjebb venni. Ami meg azért para, érted? Mert hogy ők voltak azok, akik ezt elkezdték, szóval...
Na jó, hát ez teljesen morbid. Ezzel még jó ízlően is tudnék nevetni, hogyha ez egyébként nem lenne halálos kockázatú beavatkozás.
Hát emberek miatt tukizi befecskendeztetik a feneküket azért, mert mit tudom én, olyat akarnak. Tehát, hogy most...
Hát meghalnak, mert ez egy nagyon kockázatos műtét. Igen. Egyébként.
Igen. Mondjuk ez is vicces, bazd meg, mert bocsánat, hogy így Kim Kardashianokat emelünk fel ikon példaképeknek, Lizzók meg Greta Thunbergek helyett. Mert most komolyan, most tényleg ez most nem ilyen boomerkedés akar lenni, de mi az Isten tettek ők az életükbe, hogy ők ikonok? Mit? Mit csináltak? Elvezettek egy műsort? Vagy nem tudom, mert az Amy Schumert, azt értem, hogy miért egy ikon. Őt értem, mert én annyira nem szeretem mondjuk pont az ő humorát, de értem, hogy ő nagyon sok embernek vicces sorozatokat gyárt, screeneket ír, stand-up-ol. Én őt értem, hogyha ő egy ikon, akkor ő miért egy ikon? Vagy én jobban szeretem a másik humoristát, hogy hívják, a zsidó csaj, nem jut eszembe a neve.
Nem fog beugrani. Hollywoodban.
Silverman. Na, én például, például a Silverman tökre bírom, szerintem neki nagyon jó humora van. Őt is értem, hogy a felemeljük egy ikon státuszba. De a Kardashianok, meg a Kylie Jennerek miért ikonok? Miért? Nem értem, arról is beszélve, hogy egyébként baromi környezetszennyező, amit csinálnak, mert amúgy private jettel járkálnak Amerikán belül. Tehát, hogy erről egyébként láttam is egy top 10-es listát, hogy kik vannak benne a legkörnyezetszennyezőbb sztárok listájában, azt hiszem az első ilyen Taylor Swift van valahogy. De hogy mi hogyan válasszuk ki ezeket az ikonokat? Mert nem tudok másra gondolni, mint külső alapján. Miközben mondjuk Lizzo sokat többet tett karrierje során, mint Kim Kardashian. Például Lizzo ír baromi jó számokat, meg ír baromi jó lemezeket.
Igen, igen. Ebben abszolút egyetértek, de hát a teljesítmény nélküliség az szerintem egy ilyen globálisan emelkedő iparág, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez ördögi kapitalizmus.
Igen. Nem tudom, sokszor gondolkodom ezen, hogy vannak-e itt ilyen versenyek, amiket meg lehet nyerni. Tehát, hogyha jön a semmiből egy Kim Kardashian, aki tényleg nem tett semmit, vagy én nem tudok arra, de tényleg, hogyha van, ezt a kommentelőknek, hogyha van valami olyan tevékenység az utóbbi 15 évből Kim Kardashiannak, ami jelentős, akkor ezt tényleg én őszintén mondom, hogy írják le, mert kíváncsi vagyok rá, mert én nem tudok róla. De hogy ő a nagy ikon, de mondjuk mondjuk egy Gen Z generációnak, és nem mondjuk a Greta Thunberg, akiről most lehet bármit gondolni, de ő legalább próbál egy ügyet nagyon nyomatni előre, teli padlógázzal. Lehet róla, mint szeméről bármit gondolni, bár azért hangsúlyoznám, hogy egy gyerekről van szó, de ő legalább így próbálja azt képviselni, hogy legyünk zöldek, mert tesszük tönkre a világunkat. Hát most...
Abszolút, de én azt érzem ilyenkor, hogy az egyik véglet valahol támogatja a másikat, vagy az egyik kitermeli a másikat. Tehát, hogy egy Greta Thunberg lehet, hogy nem tudna létezni egy Kardashian nélkül, és fordítva, tehát, hogy ez a két véglet pont megfér egymás mellett, és pont egyik folyamatosan reflektál a másikra, és ilyen tézis-antitézisként jelennek meg, hogy...
Hát jó, de akkor meg eldőlt, mert az emberek egyértelműkét választanak. De komolyan mondom, tehát hogy egyértelmű, tehát hogy most nézd meg, hogy mennyien követik Kim Kardashiant az Instagramon.
Hát igen, itt nekem is véget ér a tudományom, őszintén szólva. De mint egy popkulturális jelenség, nagyon érdekes elemezni, mert sok mindent mesél így a ma társadalmáról. Én nem gondolnám, hogyha social media nem létezne, akkor ő így felemelkedett volna. Tehát, hogy nekem van vele kapcsolatosan egy ilyen teóriám, aztán ki tudja, mert hát végülis a reality tévézésből indult, és ez pedig... végül is social media előtt is virágzott.
Szerintem, amint bejön egy új testtrend, mert ezek sajnos láthatjuk, hogy jönnek-mennek, és az nem fog belepasszolni, tehát abban nem fog belepasszolni, mondjuk a Kim Kardashian, úgy fog jelenegedni a média, mint egy szalmaszálat. Tehát, hogy
hát de lehet, hogy ő ezt nagyon, tehát hogy igazán a karrierje során, ami most már tényleg 10 plusz, 15 plusz évre visszamegy, nagyon ügyesen lavírozott ezek között, a trendek között, és lehet, hogy pontosan, mint egyfajta ilyen testkép vizionárius, igazániból ő fogja ezeket diktálni, és akkor hol kicsit leszivat a seggéből, hol hozzátetett, és változtatja az alakját, mint egy kaméleon, annak függvényében, hogy a társadalom éppen mi az az új csont, amit szeretne rákcsálni.
De ez nagyon beteg. ez rohadt beteg. De most érted, most nem Kim Kardashianról, mint szeméről beszélek, mert
jelenségről,
mert egyébként el tudom képzelni, hogy mit tudom én, tök jó fej, vagy vicces, vagy mit tudom én, ténylegesen okos. Tehát én tudom, hogy ezt a jogot most elkezdte nagyon nyomatni, és erre koncentrál. Én tudom, hogy van valami biznisze is, amit nem tudom, hogy mennyire saját erőből húzott fel, de van valami biznisze is. Tehát, hogy most nem tudom, én most mint egy jelenség, hogy így, hogy így tényleg nem ért, nem jó, tudom, hogy ezeket az embereket, mint Paris Hilton, vagy Kim Kardashian, egyébként tökéletes, hogy nők ezeknek a jelenségeknek a középpontjai, valahogy nem a férfiak szoktak el a középpontba kerülni.
De abszolút a social médiáról is azt mondják, hogy az teljesen nő dominált a iparág, meg biznisz, meg az összes ilyen mikro, meg makro influencer.
Oké, csak a nőket is teszik tönkre. Tehát, hogy most érted, azért a Paris Hiltonnak se volt jó az a pár év a 2000-es években Lindsay Lohanről. Pontosan tudjuk, hogy nem volt jó neki. Britney Spears-t azt most nemrég néztük végig, hogy mennyire nem volt jó neki. Kim Kardashian nekem egyelőre egy okosabb embernek tűnik náluk, vagy simulékonyabbnak, vagy ügyesebbnek, nem tudom, hogy mi a jó szó, mert nem tudom, hogy mit csinál, mert én nem azt látom, hogy ő tönkre megy jelenleg ebben a folyamatban, hanem azt látom, hogy egyre feljebb lép ebbe a folyamatba, míg mondjuk az utóbbi három említett ember, ez csatra tönkre ment a 2000-es évekbe.
Na jó, de hát egy egész klán el mögötte, ott az említett személyeknél, meg ez, ők azért elég ilyen magányos farkasként már, mint publikus perszóna, azért önmagukban szerepeltek, hiába verődtek ilyen nagy görgengekbe, de hát azért mégiscsak a Kardashian az egy egész klán, ami nagyon, nagyon gyorsan növekszik, amit látjuk.
Jó, hát ezek, most a Lindsay Lohan az nem tudom, hogy milyen családból jön, de ugye Paris Hilton az már a nevében benne van, milyen családból jön, Hilton, ugye? A Kardashian, Kim Kardashiannak az apukája vitte OJ-t?
Igen.
Tehát egy sztár ügyvéd volt be.
És hát, itt nem a háttér, nem igazából a háttérről gondolok, hanem magáról, arról, hogy az ő publikus personáját mennyire támogatják, és hogy igazándiból, vagy mennyire erősítik. És itt én azt látom, hogy a Kardashianéknál ez nagyon megvan, hogy így folyamatosan nyomják egymást, vagy így erősítik egymásnak ezt a publikus imidzsét. De igaz az, hogy nagyon érdekes, hogy itt van a feminizmus negyedik hulláma, meg mainstream feminizmus, és mégis ilyen karakterek felbukkannak. Én egyébként Kardashianéket ilyen mélyen antifeministának élem meg, De mondom, ez nekem ilyen tézis-antitézis dolog. Tök érdekes, ha már is spektrumokba gondolkozunk, hogy ugye említettük a puha fiúkat, és az én fejemben meg egy ilyen másik véglet, meg ez az incel társadalom. Tehát most tudom, hogy ez egy ilyen nagyon nagy téma, és nem is akarok így durván belekezdeni.
Még szerintem érdekes nagyon az incel téma.
Az involuntary celibacy, ugye, ami ez a
nem önkéntes cölibátus.
Így van. Tehát gyakorlatilag ők szerettek volna a nőhöz jutni, de ilyen-olyan okokból kifolyólag nem sikerült.
Nőhöz jutni.
Ezt igen, nagyon, nagyon csúnyán, nagyon anti-PC-n fogalmaztam meg, de röviden és velősen mindenki.
Hát jó, hát amúgy az ő fejükben ez a cél.
Így egyébként van.
Tényleg, tehát hogy nőhöz jutni. Azt tudjuk arra, hogy Magyarországon ez mennyire van? Tehát, hogy ez az incel kultúra? Ez itt megy a Magyarországon? Erről tudunk?
Én nem láttam, hogy ennek lenne közössége, vagy legalábbis nyíltan lenne közössége, de hogy mivel ugye az angol száz incel kultúra is így az ilyen különböző fórumokból, meg a Reddit a szabfórumokból nőtte ki magát, azért feltételezem, hogy azért ennek vannak magyar zsengéi is.
Csak időt kell lenni neki.
Így van. Szóval érdekes egyébként az a teória, ugye, amit ők képviselnek, hogy vannak ezek az alfa férfiak, a The Rock mondjuk, és akkor vannak a béták, és így tovább.
Megszakítják, és vannak a szigmák. Ők az alfa felett vannak, a szigma mél.
És ez miben különbözik az alfától?
Én nem tudom azt meg, de nekem a TikTok felszokott dobni ilyen szigma TikTok cuccokat, és Andrew Tate.
Ezek
meg valamiért a szigma mentalitásban Andrew Tate mellett megfér Szlávoj Zsizsek és kommunista szlovén filozófus.
Pedig azt hinni az ember, hogy ő egy puha fiú.
De annyira meg nem, mert közben megvan benne ez a kelet-európai, balkáni, nem tudom, tudod, ő kifejezetten anti-PC, amivel valamilyen téren, nem valamilyen, de én tudok ezzel azonosulni, hogy anti-PC, amit megértek, de most már van ez a szigma.
Wow.
Szigma.
Hát igen, és akkor ők valahol így a, nem tudom, omega körül foglalnak helyet.
Nekem ez tudod, azt példázza, hogy szerintem tehát hogy régebben ugye mi volt a férfi dolga? Tehát, hogy volt egy felépítésünk abban, hogy mi a férfi dolga, hogy ő az, aki keresi a pénzt, és akkor hazaviszi a pénzt, és akkor ő az, aki utána békén kell hagyni, a nő vezeti a háztartást. Tehát, hogy egyértelműen leosztott szerepek voltak. Aztán még Simone de Beauvoir, nem tudom, hogy kell mondani.
Beauvoir,
nem beszélek franciául, úgyhogy elnézést kérek mindenkit. Szóval Simone de Beauvoir írt, azt hiszem, arról, hogy ugye az ipari forradalom, így ezek a férfi erősség, az számított, mert az, hogy a nem tudom, vas és acélt, vagy a mit tudom én, mit meg kell mozgatni, ahhoz kellett az a testfelépítés, meg kellett az az izomfelépítés, hogy működjön a társadalom. Viszont az ipari forradalom után ugye ezeket a cuccokat gépek kezdik el elvégezni, és egyre kevésbé van már ezekre szükség. És hát most már 2022-ben, meg már amikor tényleg...
Elmenjél a Tesco-ba a grill csirkédet megvenni, hát ahhoz igen.
Tehát hogy most már ezeket gépek, meg humanoid robotok, meg ilyenek fogják elvégezni. Viszont akkor ez, és akkor még mellette akkor ugye jönnek a feministák, akik szavazási jogokat, meg szabad választást, meg mit tudom én, miket elkezdtek követelni, és egyre nagyobb sikerekhez, meg jogokhoz jutottak. Ugye most már akkor nem az volt, hogy a nő eltűri azt, hogy a férfi, nem tudom, benn maradt 2 órával többet a munkában, mert még levar egy csajt, hanem azért most már ezt mondhatod, hogy akkor én az meg elválok tőled.
Ja.
Meg ott van az anyagi függetlenség, hogy ugye a nők most már nem az van, hogy azért diploma nélkül otthon vezetik a háztartást, és igazából így kvázi a piacon értékesíthető munka valamivel, munkaerővel nem rendelkeznek, hanem mondjuk tanárok, jogászok, programozók, marketingesek, tattara. Nincs az, hogy a férfitől függ a fizetése.
Így van.
Nincs ez, mert tényleg van, szerintem erről már beszélgettünk is egyszer egymás között, hogy egyébként egy csomó válás mögött az, hogy nincsen válás, az egyébként ott van, meghúzódik az, hogy mi történik utána. Mert ugye hát mi van utána?
Igen. És hogy ez itt vissza is vezet a bántalmazó kapcsolatokhoz, amit mondtál, hogy hát hogyha manapság 2 órával tovább bennmarad, rájön, hogy megcsalja a férje, akkor mondhatja azt, hogy elválok, mert van egy anyagi biztonsága, és tudja, hogy nem az utcára fog menni a 2 gyerekkel. De még mindig vannak olyan nem tudom, rétegei a társadalomnak, ahol ez teljesen elképzelhetetlen, mert a közös lakáshitel, meg adóssághalmaz, meg minden úgy összeláncolja őket, hogy hát
igen, ebben is, szerintem most ne is menjünk bele, mert az egy külön adást megérne egyébként.
Így van.
Tehát, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak Magyarországon emberek, az, mindegy, ez egy másik téma.
Így van, de hogy ebben teljes mértékben igazat adok neked, hogy egyrészt már megváltozott, tehát ahhoz, hogy a multiba a kapun becsippansd a kártyádat, nem kell nagy fizikai erő, és aztán az ahhoz a munkához sem, amit ott elvégzel, tehát hogy ez a szerep nélküliség egyébként igen, megjelenik igen.
És itt a hallgatóknak csak azt akarom mondani, hogy itt nem arról van szó, hogy hogy manapság nincsenek olyan szakmák, amikhez mi ez, erő kell, meg erőkifejtés kell, van még mindig ilyen szakma, csak ez most már kevesebb, és egyre kevesebb lesz.
És egyre kiválthatóbb majd, igen.
Igen, tehát, hogy ezek szépen lassan eltűnnek az ipari forradalom után, folyamatosan gyakorlatilag, és igen, tehát, hogy akkor innentől kezdve most akkor megvan ez a része is, megvan a nőknek vannak jogaik, és el tudnak válni, és nem nincsen férfi függésük, hogy akkor most mi a férfinek a szerepe 2022-ben, és szerintem egyébként ez nincsen jelenleg így nagyon tisztázva, vagy legalábbis azt látom, hogy az, hogy egy Jordan Petersonnak ekkora sikere van, incel kultúra van, szerintem ez az egyik tünete, hogy szerintem...
Ez a hipermaszkulinitás a külsőben is, amiről beszéltünk, igen.
Szerintem ez most nincsen tisztázva, hogy akkor most mit csinál egy férfi 2022-ben?
Ez nagyon érdekes, mert én még mindig várok egy ilyen férfi emancipációra, így párhuzamosan a női emancipációval, és annak nyilván nem az lesz az agendája, hogy szavazhassunk, meg vezethessünk autót, hanem pontosan ez, hogy diverzifikálódhasson az, hogy hogyan fejezzük ki a férfiasságunkat, az, hogy mondjuk a terápiába járás it's okay, az, hogy milyen különböző testképek jelennek meg, az is teljesen normális, tehát, hogy nem tudom, ezt nyilván nem az én kenyerem ezt így meghatározni, hogy milyen lenne egy ilyen férfi emancipáció, de te például így, hogy mennyire érzed magad komfortosan ebben a változó
Sokáig nem éreztem magam komfortosan, aztán komfortosan kezdtem érezni magam benne. Sokáig nem éreztem komfortosnak, mert az, amit én láttam otthon, nagyon szeretem a szüleimet egyébként, de hogy otthon van egy ilyen nagyon jól lefektetett háztartás, vezetés, hogy mit tudom én, ha a tetőre fel kell menni, és valamit meg kell csinálni, akkor apám felmegy a tetőre, és megcsinálja, hogyha meg ez van, akkor meg ez van. De közben meg van egy ilyen átjárás is, hogyha anyám dolgozik, apám nem, mert apám mindig ilyen olyan szakmája van, ami miatt van, hogy napi tehát egy két napig dolgozik 12 órát, és utána kettő nap szünet, és akkor mondjuk, hogyha kettő napon otthon van, anyám nincs otthon, akkor mondjuk ő főz. Nagyon limitált ilyenkor, pörkölt, paprikás, krumpli és csáp, mert szegény ezeket tudja, bár nagyon jól meg tudja főzni ezeket, meg a palacsintát, de hogy van azért egy ilyen eltjárás, mert nem az legyen már, hogy azért hazajön anyád, aztán még azért ő főzöget, majd én megcsinálom, és akkor egy ilyen eltjárás. De én sokáig nem éreztem komfortosnak magam, mert na mindegy, ez mélyre megy, mert én bulingolva is voltam egy csomó ideig. Én soha nem voltam az a típus, aki ez a összeszedi és összerakja a dolgokat, nem érdekeltek nagyon az autók soha kifejezetten. Uh-huh. A focit azt szeretem, de hogy így mit tudom, én nem igazán tudok két autót így megkülönböztetni egymástól. Uh-huh. Nincs ilyen álmom, hogy mondjuk legyen egy Bentley, mint az LL Juniornak, mert nem értem, hogy miért jó egy Bentley, ennyi. Tehát, hogy tényleg tökre nem értem. Egy terepjárót megértek, mert nagy, és akkor kényelmes, tehát mit tudom én, vagy egy sportkocsi, így önmagában megértem, mert jó, gyors, és akkor lehet vele száguldozni, de most azt mondanád nekem, hogy egy Ferrari meg egy Lambo között mi a különbség, nem tudom, a színe, vagy a logója. És akkor én annyira nem éreztem, nem igazán tudtam, hogy... És ezt nyilván ilyenkor nem tudatosan így mondja az ember, hogy nem tudom, hogy mi a szerepem ebbe a világban, mert hát aztán 16 évesen olyan tudatossági szinten nincsen senki az égvilágban, hanem csak így ilyen nek éreztem magam, hogy így most így azt tudom, hogy hol vagyok, meg mibe vagyok. Aztán nem tudom, így teltek az évek, és nem tudom, hogy ez hol kezdődött nálam az, hogy elkezdtem átvizsgálni magamat, hogy egyébként nekem ilyen szexista reflexióim vannak, egyébként én miért vagyok ennyire dühös, miért vagyok ennyire bizonytalan önmagammal szembe, és hogy mondjam, és akkor valahogy elkezdtem pár évvel ezelőtt egy ilyen folyamatot, és ez tényleg csak pár évvel ezelőttről indul, és hát azóta is próbálok reflexív lenni önmagammal szembe, de hogy ez nem egy olyan dolog, hogy akkor még 3 évet belerakok, és akkor meg vagyunk, hanem ez örökké fog tartani, ezt tisztán látom, és szerintem ilyen téren a legtöbb, amit majd tudok tenni, hogyha egyszer mondjuk lesz egy, mit tudom én, fiam, akkor neki továbbadni azt, amit én mondjuk így megtanultam, hogy ő már mondjuk ne kövesse el azokat a hibákat, vagy ne gondolkodjon úgy, ahogy mondjuk én gondolkodtam. Uh-huh.
Meg hát így tök érdekes az epizód kapcsán, amit felvettünk így közösen a nosztalgiáról, meg így a 80-as évekről, hogy ott beszéltünk erről az adaptivitásról, hogy talán ez a kulcs, ott éppen erről az ilyen változó technológiáról, meg robotika, meg mesterséges intelligencia, de hogy én ezekben is azt érzem, így a nemi szerepek, meg ilyen változó maszkulinitás, meg feminitás kapcsán, hogy talán így adaptívnak kell lenne, mert valószínűleg mondjuk ha lesz gyerekem, akkor ők már teljesen másképpen fogják megint csak megfogalmazni azt, hogy mi a nő, mi a férfi, mi ez
számukra,
az egész.
Számukra mi leszünk a boomerek?
És számukra mi leszünk a cikik, és ők fogják felhívni a figyelmünket ilyen számukra gáz automatizmusokra mondjuk a nemi szerepek kapcsán.
Ezzel nem szeretem a cancel culture-t egyébként, mert így utólag visszamutatni arra, hogy hú, de hülyék voltatok, hát persze, mert mindenki hülye régen, tehát hogy most...
Igen. Úgyhogy talán ezt érzem ilyen kulcsnak, és amit mondtál, hogy ez egy ilyen élethosszig, tartó, tök reflexív folyamat, és hogy így... Talán akik így szeretnének visszanyúlni az ilyen grab them by the pussy
de ez
érához.
De ezt azt kell megérteni, Luca, hogy ez könnyebb. Tehát Trumphoz dörgölőzni, mert most így nem politikailag értem, hanem tényleg így az abszolút ez a hipermaszkulinitás, amit próbál magáról közvetíteni. Ezzel baromi könnyen lehet azonosulni egy olyan embernek, aki nem tudja, hogy mert ez ad egy
támaszpontot,
hogy akkor én ez vagyok. És érted, ebben nincsenek kérdőjelek, meg mit tudom
köztes
én
még... Köztes identitás, fluiditás,
semmi. Semmi ilyen nincsen, hanem az van, hogy Igen, én vagyok a férfi, és akkor ezzel már kapsz egyébként egy világképet, kapsz ezzel egy célt az életedbe, kapsz ezzel egy mentalitást, ami téged felemel, viszont azt érzem, hogy mondjuk az úgymond most másik oldal, most nem politikai értelemben mondom, hanem a nem hipermaszkulin, hanem azok, akik szeretnének változtatni ezen, vagy próbálnak változtatni, a másik oldalon nincsen egy ilyen csomag. Nincs egy ilyen támas csomag.
Rád van bízva, találd föl magad, az lehetsz, aki akarsz, és akkor megijednek, hogy...
De figyelj, lehet ez a mentalitás, csak akkor ezek az emberek át fognak menni Jordan Peterson, meg Donald Trumpnak az ölelő karjaiba, mert tetszik vagy sem, ők addig, Jordan Peterson, tegyél rendet a szobádba, meg mit tudom én, szedd össze magad, és állj fel, és menj előre, meg mit tud, tehát érted?
Man up.
Tehát, hogy most lehet azt mondani, hogy a man up borzasztó, de van, akinek pont ez adja a komfortot, hogy man up, és ebből tud mondjuk nyerni magában erőt, hogy man up. Közben szorong, meg közben tök szar neki, de ő ezt nem veszi észre, és nem is fogja észrevenni. De hogy ez egy csomag. Igen. Ez egy csomag.
Abszolút.
Tehát, hogy azért én nem deklarálom magamról, hogy feminista vagyok, mert nem vagyok elég arrogáns ahhoz, hogy én ilyeneket deklaráljak magamról. A másik az, hogy én se vagyok tökéletes ember, mai napig vannak szexista berögződéseim, és igazából amit tudok tenni ezzel kapcsolatban az, hogy vizsgálom magamat, hogyha kritizálnak, akkor azt nem... Akkor próbálom átnézni magamba, hogy ez mi ennek a gyökere, mi a működtes tartalma. De végső soron az, hogy én ezzel elkezdtem így foglalkozni magamban, az volt az központi eleme, hogy látom ebben a hipermaszkulinitásban azt, hogy mennyi gyengeség, félelem és elveszettség van mögötte, hogy ez nem arról szól, hogy ők ezért John Wayne-ek, hanem arról szól, hogy így, Hogy az ad nekik, ahogy mondtam, egy célt az életükben, felemeli őket ez a mentalitás, és viszont azt is látom, hogy milyen, tehát hogy mondjuk hogyan bánnak egymással, hogyan bánnak a gyerekeikkel, hogyan bánnak mondjuk a házastársukkal, most nem arról beszélek, hogy verik őket, mert szerintem már egy radikálisabb nézőpont, de mondjuk az, hogy érzelmileg nem elég jól vagy, hogy nem jó dolgokat próbálok átadni a másiknak. És végső soron szerintem ez nem egy boldog kép, hogy ja, én vagyok a férfi, vagy mit tudom én mi, hanem ez egy ilyen tökre egy ilyen pajzs. Uh-huh. Ez egy pajzs, mert a világ által jönnek folyamatosan a golyózáporok, és ilyen pajzst próbálsz felhúzni magadon, de ez nem egy Pink Floyd értelembe vett fal, vagy nem tudom mi, hanem ez semmi, és végső soron nem fejlődés történik meg nem egyről a kettőre lépés, hanem ugyanott totyorogsz, csak közben baromi dühös vagy. és én is egy bizonytalan, meg önmarcangoló, meg nem tudom milyen ember vagyok, de én mint személy, mint ember, és azzal járok jobban, hogyha ezen dolgozom, és... olyan szorongásokat adott egyébként a régi férfi kép, hogy én például, ahogy mondtam, nem vagyok egy barkácsolós ember, és én ezt most már el tudom fogadni magamba. Uh-huh. Hogy én attól még egy férfi vagyok, hogy én tök ügyetlen vagyok a két kezemmel, és nem tudok barkácsolni, meg borzalmas vagyok mindenféle technikai, kétkezi dolgokban. és ez oké, tehát hogy ez tök rendben van, én máshoz értek, és én abba próbálok menni előre, és csak így ennyi, tehát ugye nem vagyok egy feminist híró, meg nem is akarok az lenni, egyszerűen csak így nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeknek az embereknek ezt a package-et megadni. Mm-hmm. Meg én se tudom most így leszedni ezt a package-et, hogy nem tudom, ez furcsa. Furcsa, hogy nem tudom, hogy mi az, hogyan lehet megadni azt a mentalitást, hogy felemelje őket, hogy célt adjon az életüknek, hogy elhelyezze őket ebben az országban, világban, hogy ők mit jelentenek, és ja.
Igen. Hát egy stabil én kép, ami talán már gyerekkortól kezdve ugye a szülők támogatásával építeni, de De igen, ez szerintem egy nagyon, nagyon hosszú kollektív munka igen. lesz. Úgyhogy köszönöm tényleg, hogy itt voltál. És kövessétek a Kultikust, és kövessétek a Mi a Femmát, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Gyerünk beszélgetni a szexről! Rendeljen játékokat a lollipop.hu webshopról az elégedett szexuális élet érdekében. A lollipop.hu-nak köszönhetően.